A mai engedetésnek a bevezetéseképpen arra kérlek benneteket, hogy nézzük meg egy rövid kis filmet. Az a kérdésem, hogy ahogy látjátok majd a filmet, illetve a képeket, fogalmazzátok meg, hogyha ti lennétek azon a bizonyos fajon, amit most látok, akkor milyen érzések fogalmazódnának meg bennetek. Nagyon rövid lesz, talán egy perc, vagy másfél perc az egész. Szóval a kérdésem az, hogyha ott lennél a hajón, akkor mit élnél át? Nézzük a filmet. Szóval jól lenne egyet hallgatázni?
Igen.
Segítsetek, fogalmazzuk meg, hogy mit élnek át azok az emberek, akik egy ilyen hajón utaznak, egy ilyen hullámzó tengeren vagy vízen.
Fizikai
rosszul lét, az biztos előbb utóbb bekövetkezne. Mindesek is tesznek. Aki nem tud úszni, annak külön problémái lesznek, és a félelem is megjelenik. Halálfélelem is megjelenik ilyenkor, így van.
Elképesztő élvezet, adrenalin.
Ki hogy éli meg, valaki halálfélelem, valaki az adrenalinnak a felemelkedését, és fantasztikus élménynek éli meg.
Az nagyon rossz lehet, hogy egy hullám 90 fokra elhagyott a hajók, és nem arra megyünk, amit elhagyott
a hajók. Ez egy különleges élmény, hogy nem arra megyünk, amerre akarunk, hanem amerre a víz visz bennünket, vagy amerre a szél sodol bennünket. Ki az, aki szeretne egy ilyen hajóutazáson részt venni? Születésnappal vagy névnappal befizetünk benneteket egy ilyen ügyre.
Akkor én.
Oké, legalább egy bátor nem van. Jobb félre
akarok.
Szóval, ha egy ilyen úton részt vennénk, egy ilyen hullámzó tengeren, akkor mindezt, amit elmondtunk, félelem, halálfélelem, szorongás, fizikai rosszulét, és sok-sok minden, hát valóságos, átélhető, megtapasztalható valóság lenne az életünkben. Én most szeretném, hogyha a Bibliából olyan történetet néznénk meg, két ilyen történetet is, ami egy kicsit hasonlít a filmhez, amit láttunk. Az egyik ilyen történet Lukács evangéliumának a 8. részében van leírva, a 22. verstől fogom olvasni, van hát a Biblia, keresétek ki, tehát Lukács 8.22-től, és aztán majd lapozom visszafelé a Márk evangéliumának a 6. részéhez, és ott a 45. verstől olvasom majd ezt a történetet. Tehát Lukács 28.22-től lesz, mondja a Biblia. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóba szállt, és így szólt hozzájuk, menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak, miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó elkezdett vízzel megtelni, úgy, hogy veszélyben forogtak. Ekkor oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak, Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Azután ezt kérdezte tőlük, mert Jézus. Hol van a ti hitetek? Ő pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz, hát ki ez, hogy a szelek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. És akkor a Márk evangéliumának a 6. részében van leírva egy másik történet, ami szintén vízzel és iharral kapcsolatos. Márk 6.45-től, ezt mondja Isten igéje, ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, Bécsfajta felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértett és felkiáltottak. Mindjárt látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban, mert nem okultak a kenyerekből, a szívük még kemény volt. Ezt mondja a Biblia. Ma én arra szeretnék beszélni, hogy az életünkben hogyan tudjuk kezelni a félelmeket, illetve azokat a kihívásokat, nehézségeket, amelyek hát újra és újra megjelennek az életünkben. A félelem is egy valóságos átérhető megtapasztalás, és a nehézségek a problémáknak a kezelése, és a mindegyik félelemmel jár együtt, de egyfajta nehézséggel, egyfajta küzdelem, egyfajta probléma az életünkre, amin túl kell lépni, hiszen nem állhatunk meg, és nem ragadhatunk meg egy problémában. Szóval a félelem. A félelemmel kapcsolatban szerintem mindenki vagy nagyon kicsit, vagy nagyon nagy mértékben átért már különböző olyan időszakokat, amikor a félelem egy jelentős problémát jelentett neked. Talán kezdjük azzal, hogy amikor kisgyerek voltál, biztos féltél, nem tudom, kutyától, sötéttől, idegen emberektől, és sok mindentől. Lehet, hogy már nem is emlékszel, de most gondolj csak a saját gyerekeidre, vagy az unokáidra. Általában a kisgyerekek ezekről nagyon szoktak félni. Ha oda mész egy kisgyerekhez, és sajnos a rámosolyogsz, és integetsz neki, vagy nem akarod simogatni, hogy szia, köszönsz neki, hogy mit csinál a gyerek, sírva fogad. És akkor csodálkozó, milyen csúnya vagy, akkor mi a probléma vele. Csupán az a baj, hogy te idegen vagy, nem ismert téged, és fél tőle. Nagyon sokszor a gyerekeknél a szobában valami kis fénynek kell lenni, hogy ne féljenek, mert a sötétben félnek a gyerekek. Tehát a félelem az elindul már a gyerekkortól, és aztán folyamatosan sok mindentől félünk, fiatal korunkban is, vagy tínédzser korunkban is, vagy felnőtt korunkban is. Félünk vizsgák előtt, félünk különböző megpróbáltatások előtt, félünk egy interjú előtt, amikor kiderül, hogy fölveszek egy munkahelyet, vagy nem veszek fel egy munkahelyet. Ha valami probléma nehezedik ránk, egy betegség, egy gond, egy nagy feladat, akkor félünk attól, hogy hogy fogjuk ezt megoldani. Most tehát a félelem, az folyamatosan ott van az életünkben, és újra, szinte napi szinten valamilyen módon találkozunk vele. Lehet, hogy ez csak egy-két másodperc, és túl vagyunk rajta, lehet, hogy napokon keresztül ez problémát okoz nekünk, hogy félünk. Nézzük meg néhány olyan területet, amikor a félelem az ott van az életünkben. Amikor az ismeretlen megjelenik az életünkben, olyan területen kell járni, amit még nem ismersz, még nem tapasztaltál meg, nem próbáltál ki, ami ismeretlen, attól általában félni szoktunk. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés, és ilyenkor bármi bekövetkezhet, és ez egy olyan félelemmel teljes. Aztán egy másik terület a kiszámíthatatlanság, amit nem tudsz kontrollálni, nincs hatalmad arra, hogy tudjad, hogy mi lesz a következő lépés, hogy mit fogsz csinálni, és ez biztos úgy következik be, ami kiszámíthatatlan, általában attól nagyon félsz. A diákok miért félnek a vizsgán? Mert nem tudják, hogy mennyit kapnak. Ha tudná, hogy biztos megkapja azt a 3-as, 4-es, 5-ös, vagy bármit, amit ő számított, amire ő számított, akkor azt mondja, hogy nincs tétje, akkor van, hogy elmondom, hogy tudok, és hát nincs gond. De mivel nem tudja, hogy mi következik ezután, azt sem tudja, hogy túlértékelik, vagy alulértékelik, vagy reálisan értékelik, mi következik ebből, ezért ott van benne a félelem, mert kiszámíthatatlan a helyzet. De a betegségeknél vagy bárminél ugyanúgy jelentkezik a félelem, mert nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés. Hogy egy nagyon súlyos, vagy enyhe, hogy két nap múlva túl leszek rajta, vagy még két hónap múlva is beteg leszek. A kiszámíthatatlanság az elég sok problémát jelent az embernek. Aztán ami veszélyes, attól általában szoktunk félni. Na, mi az, ami veszélyes? Ami nem tudom, túl magas, vagy túl mély, vagy túl sötét, vagy valamilyen túlzáló helyzetekben kerülünk, általában azok veszélyes kategóriába soroljuk, hogy túl gyors valami, nem tudom, ültetek már olyan motoron, ahol valaki nagyon gyorsan ment. És félelmetes tud lenni. Az autó talán kicsit biztonságosabb, ahol nem félünk annyira. De mondjuk, ha valaki biciklizett, és mondjuk egy jó biciklivel egy ilyen helyről lefele mész, és nagyon nagy sebességet érsz el, az félelmetes tud lenni, hogy fogunk most megállni. Szóval sebesség is lehet ilyen, sok minden lehet ilyen, de ami veszélyes, attól félni szokott az ember. Ami fájdalommal, szenvedéssel jár, attól mindig félünk. Ez lehet fizikai dolog is, tehát betegségek, amitől félünk, és nem önmagában csupán a betegségtől, hanem a tünetektől félünk. Hogy fog ez nekem fájni, hogy fogom ezt túlélni. Illetve ugyanez megjelenik lelki területen is, tehát amikor a lelked fáj, amikor olyan csalódások, nehézségek érnek téged, amit nagyon nehéz feldolgozni, vagy egy nagyot estél is föl kell állni, ez akár fizikailag, akár lelkileg, és fájdalommal jár, és küzdeni kell, és lehet, hogy megtettél már egy-két lépést, és azt mondod, nem adom föl, megyek tovább, de fájdalommal jár, és ez a fájdalom, hát ez félelmeket gerjeszt, hogy akkor megéri ezt csinálni, mehetek én még tovább, ki fogom ezt bírni? Ami fájdalommal és szenvedésre jár, attól félni szoktunk. Amikor a természet erői működnek, attól félni szoktunk. Hát nézzétek meg a Dunával kapcsolatos híradásokat ma. Például a víz, ami egy nagy áldás az embernek az életében, víz nélkül nem tudnánk létezni, de a természet erői, amikor megindulnak, és például túl sok víz van, és árvizek vannak, az egy félelmetes dolog. Amikor gátak szakadnak ki, amikor városokat önt el a víz, és pusztul minden, amikor autókat csodol el a víz, vagy házakat viszel a víz, ez nagyon félelmetes. Én csak vele gondolni is, de hogyha ezt látod, vagy sőt, hogyha esetleg a tiedet vinni a te autódat, a te házadat, akkor még inkább. Minél közelebb vagy hozzá, annál félelmetesebb. De ugyanezt tudjuk elmondani a tűzzel kapcsolatban, vagy széllel kapcsolatban, az óriási erős szél, az mind-mind ilyen problémákat generálhat, vagy veszteségeket okoz, az ember számára szinte kezelhetetlen, és nagyon fél az ember tőle. Amikor démoni erőket tapasztalunk, akkor segítsenek egyet, köszönöm. Amikor démoni erőket tapasztalunk, tehát nem a fizikális erők, vagy a természet erői kezdenek el működni, hanem a szellemi világnak a negatív erői kezdenek el működni, az is nagyon félelmetes tud lenni az embernek. Nem tudom, találkoztatok-e már megszállott emberekkel, vagy csak egyszerűen olyan értelemben megszállott, aki a gonoszságot képvisel, és mindenkinek csak rosszat akar. Az ilyen embereket, az ilyen társaságnak a közelében nagyon félelmetes lenni, mert tulajdonképpen csak önmagukat szeretik, és a démoni erők felhasználásával mindenki ki akarnak használni, és mindenkit fel akarnak használni a saját céljaikra. De nagyon sokszor, hogyha olyan démoni megnyilvánulások vannak, amit látunk, hogy közel vagyunk hozzá, az félelmetes lehet. A Bibliában le van írva egy különleges történet a gadarai megszállottról, akiről azt mondja a Biblia, hogy démonok voltak benne, nem is kevesen, elég mélyen megalázták ezt az embert. És képzeld el, hogyha egy ilyen ember lenne a szomszédokban, akit ha megkötöznek láncokkal, akkor szétszedik. Hogy nem a fizikai erőjét használni, hanem szellemi erők működnek benne, és hát a gonoszság minden ereje befolyásolja is. Nem tud normálisan vagy tisztán gondolkodni, mert ennyire a démoni erőknek, az ördögnek a hatalma alatt van valaki. És gondolj bele, hogyha ilyennel találkozol, az egy félelmetes. És még egy területet szeretnék megemlíteni. Amikor Isten ereje és Isten hatalma megnyilvánul valahol, az is félelmetes szokott lenni. Nem csak a természet ereje, vagy nem csak az ismeretlen, vagy ezek a dolgok, amikről beszéltünk itt, vagy nem csak a démoni erők. Amikor az Istennek az ereje, hát hogy is mondjam, az általunk még nem tapasztalható módon megnyilvánul, vagy megjelenik, az nagyon félelmetes tud lenni. És erre viszont óriási szükségünk van, hogy ilyen félelmeket átéljünk. Elhiszitek ezt? Míg a többi félelem azt mondhatnánk, hogy hát ha kimarad az életünkből, akkor ez nem nagy veszteség. Ha nem kell félni a betegségektől, vagy nem kell félni a kiszámíthatatlanságtól, vagy az ismeretlentől, vagy bármitől, akkor azt mondanánk, hogy akkor én ezt bevállalom, mert szívesen, tehát ez nem hiányzik az életembe. Vagy a démonoktól nem kell félni, az is nagyszerű. De amikor az Isten ereje megnyilvánul, akkor ez is tud félelmetes lenni, és én ezzel szeretnék egy picit foglalkozni most, hogy amikor az Isten ereje megnyilvánul, akkor ezt hogy érték át emberek, és miért fontos ez? Ugyanis nekem is nagyon fontos, hogy ilyen típusú félelmeket viszont átéljünk, hát nem azt mondom, naponta század, de ahogy Isten vezet bennünket, vagy ahogy Isten megengedi ezeket. Mert ezek egyfajta csodák, amelyeket átélünk, mert a természet erői fölött, vagy az emberi gondolkodás fölött, vagy az emberi hatalom fölött, ott van az Isten hatalma, és amikor ezeket látjuk, akkor ez egy különleges megtapasztalás. Azt mondja a Biblia, hogy például a Sinai hegyen, amikor az Isten népe táborozott, és Isten a törvényt adta nekik, akkor Isten megjelent ott közöttük, és a Sinai hegy az elkezdett füstölni, tűz jelent meg, földrengés volt, mozgott minden, és az ott lévő emberek, az a sok-sok ember annyira megijedt, pedig tudták, hogy az Isten jön, hogy az Isten fog megjelenni közöttük, hogy azt mondták, hogy kedves Mózes, te vagy a főnök, te vagy a mi vezetőnk, egyszerűen menjél te, hogy beszélgess te az Istennel, beszéltek meg, amit akartunk, és amikor az Isten elmond neked mindent, akkor gyere vissza és mondd el nekünk, de mi nem akarunk közel lenni. És egyre távolabb mentek a helytől, mert féltek. Mert az Isten ott megjelent, és olyan dolgok történtek, ami számunkra kezelhetetlen volt. És hát egyszerű, hogy akkor Mózes hadd menjen, és akkor ha visszajön, akkor nagyszerű, ha nem jön vissza, akkor valami különlegesség történt. De ugye a zsidó emberek, amit átéltek ott a sínai egyén, ez egy különleges megtapasztalás volt. Aztán olvasunk a Bibliában arról, hogy a megdicsőülés hegyén ott van három tanítvány Jézussal, és amikor azt látják, hogy a Jézus mellett megjelenik ott még másik két ember, megjelenik az Istennek a jelenléte, és azt mondja Isten, ez az én szeretett fiam, aki meg gyönyörködöm. Az Istennek a jelenléte olyan módon van ott, amit ők eddig nem tapasztaltak, akkor kettős lesz a visszajelzés. Az egyik oldalon Péter azt mondja, hogy ez annyira jó, hogy maradjunk itt, és örökké éljünk itt. A másik oldalon azt mondja, hogy nagyon megijedtek. Nagyon féltek. Miért? Mert az Isten ott volt. Nagyon közel volt hozzájuk az Isten. Nagyon átélhető és megtapasztalható valóságban ott volt az Isten, és ez félelmetes volt. Aztán olvasunk a Bibliában arról, hogy Jákob egyszer, amikor úton volt és menekült, egy különleges álmot látott. És ez az álom arról szólt, hogy látott egy hatalmas nagy létrát, ami az eget és a földet összekötötte, és azon a létrán, hát az angyalok közlekedtek föl és le, ezt látta álmában, és a létrának a tetején ott a mennyben ott látta, hogy ott van az Isten. És az Isten megszólította őt álmában, és egy különleges ígéretet adott neki, azt mondta, hogy én veled leszek, ne félj, akárhová visz veled leszek, megígérte neki azt, amit már Ábrahámnak is megígért, hogy a te utódaidat meg fogom áldani, megismételte Isten minden olyan ígéretét, amit Ábrahámnak megígért, egy óriási, megerősítő álom volt. De amikor ő fölébredt, Jákob fölébredt, akkor azt mondja a Biblia, hogy egyrészt azt mondta, hogy ez egy különleges hely, ez a menny kapuja, ahol most vagyok. Másik oldalon nagyon megijedt. Miért kell megijedni akkor, amikor az Isten jó dolgokat mond nekünk? Amikor olyan ígéreteket ad, ami jóval túlmutat az ő életén. Nem csak őt áldja meg Isten, hanem az utódait is. Amikor az Isten nagyon közel jön hozzánk, és azt tapasztaljuk, hogy közelebb van, mint amit általánosságban az Istenről elképzeltünk, és mond valamit, vagy tesz valamit, az az ember számára sokszor kezelhetetlen, nagyon félelmetes tud lenni. Én nem tudom, hogy te hányszor éltél már át ilyet, amikor megijedtél, hogy Isten milyen közel jött hozzád. Volt már ilyen? Lehet, hogy volt, lehet, hogy nem, de ott mondjak valamit, lehet, hogy lesz. Szerintem Isten néhányszor az életünk során egyszer-kétszer azért megjelenik olyan módon, amiben meglep bennünket. És itt van ez a történet, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, a tanítványok félnek, ott vannak az óriási hullámok, nem tudják kezelni ezt a helyzetet, és amikor Jézus megszólítja a természetnek az erőt, és csak annyit mond, hogy csitújjál, némújjál, akkor mi történik? A szél. Az minimális lesz, a hullámok szépen kiegyenlítődnek, és újra nyugodt a tenger, vagy nyugodt a tó. És amikor ezt látják a tanítványok, akkor tudjátok, mi történik? Nagyon megijednek. Ki ez az ember, ki ez, aki még a szélnek is, meg a tengernek is tud parancsolni? Ha te lettél volna ott a csónakba, és ezt éled át, hogy egyik pillanatban majdnem meghalunk, és tényleg halálfélelem, és aztán Isten szól, és azt mondja, hogy csönd, és mondjuk egy másodpercen belül csönd van, és nyugodt a tó, és nyugodt a víz, és simán megy a hajó. Ha te ezt átéled, akkor nem ijedtél volna meg? És hoppá, itt történik valami. Ez nem ilyen kiszámítható, nem emberileg megtervezhető dolog. Nem egy olyan folyamat zajlik le, amiről tudom, hogy A-tól a B-ig hogy fogunk eljutni, és tudom kontrollálni a dolgokat, hanem az Isten belenyúl valamibe, amiben olyan dolgok történtek, amit az embernek idő kell, mire földolgozza. És amikor ilyen dolgokat átélünk és megtapasztalunk, akkor jön az, hogy megijedünk egy kicsit. Az előbb azt mondtam, hogy az ilyen típusú félelmekre szükségünk van. Tudjátok miért? Hát a Biblia beszél arról, hogy az Isten szeretni kell, hogy az Isten tisztelni kell, hogy az Isten szolgálni kell, és ezeket értjük. De amikor az Isten félelemről beszél a Biblia, akkor azt sokan nem értik. Hogy hogy lehet valakit félni, meg tisztelni, és meg szeretni, meg bizalommal jönni hozzá, hogy akkor félni tőle. Ez olyan ellentétes, vagy nem összeegyeztethető dolog. Hát tudjátok, mégis így van, hogy Istennel kapcsolatban igaz az, hogy bízhat benne 100%-ig, ha imádkozol, meg fogja hallgatni az imádságaidat, kommunikálhatsz az Istennel, a mindenható Istennel. A másik oldalon pedig, amikor az Istennek a hatalma, az Istennek az ereje megnyilvánul, akár a te életedbe, akár a körülményeidbe, és nem egy ilyen megszokott módon, hanem különleges módon, akkor ebből következik az, hogy nagyon meg fogsz ijedni, és az Isten félelme elkezd magas szinten ott lenni az életedben, azt mondod, hogy hoppá, az Isten erre is képes. Pedig elméletben annyira tudod, hogy az Isten mindenre képes. Az Isten bármit megtehet. Csak amikor ez meg fog nyilvánulni, és átéled, és megtapasztalod, akkor jön az Isten félelem. És erre szükségünk van. Mert az egyik oldalon azt mondjuk, hogy mint az ige mond, hogy Jézus a barátainak tekint bennünket, hogy Isten elfogad bennünket, hogy megbocsátja a bűneinket, magához ölel bennünket, és ez igaz. Ezt átéljük. A másik oldalon, az emberi oldalról, amikor nézzük, akkor amikor az Istenre gondolunk, akkor arra kell figyelned, hogy az Isten mindenható, az Isten sokkal nagyobb, mint mi. És az Isten nem csak egy barátként, vagy egy ilyen bizalmas megszólításban elmondhatjuk neki, hogy milyen, mi bajunk van, vagy mit szeretnénk, és ilyen közel mehetünk hozzá, ez is igaz. A másik oldalon, hogy mindenható, minden meg tud tenni. Szóval szükség van a bizalomra és a hitre, és szükség van az Isten félelemre is. És ez a félelem egészen más típusú félelem. Mert vannak azok a típusú félelmek, amelyeket ha átél az ember az első néhány, amit itt bemutattam, az inkább szorongást jelent, inkább az ember beszűkül, félelmeket jelent, vagy akár a maradandó, illetve ha sokáig történnek ilyen félelmetes dolgok, akkor ebből maradandó problémák is lehetnek, és illetve fóbiák kialakulnak az embereknél, amit vagy tudnak kezelni, vagy nem tudnak kezelni az emberek, az orvosok. Ezek olyan dolgok, amelyek inkább negatív hatással vannak. De amikor az Istennek az ereje megnyilvánul, az Istennek a hatalma megnyilvánul az életünkben vagy a körülményeinkben, akkor ez a fajta félelem, ez felszabadít. Ez a fajta félelem azt mondja, hogy az Isten ezt is meg tudja tenni. De hogy az Isten ilyen hatalmas. És hosszú távon ez segít neked abban, hogy a hitedet erősíti. Amikor csodákat látsz, amikor az Isten nagy dolgait látod, akkor az Isten félelem, nek a szintje emelkedik az életünkben, és erre nagyon nagy szükségünk van. Úgyhogy arra bátorítok benneteket, hogy számítsatok erre, hogy az Isten néha különleges módon jelent meg az embernek az életében. És meggyőződésen mindenkinek az életében egyszer-kétszer-háromszor lesznek ilyen események. Vagy már voltak is. Van, aki sokszor átéli, van, aki kevesebb alkalommal, de teljesen mindegy. Ez az Isten dolga, hogy mikor, mit enged meg. Szóval félelem. Félni alapvetően azt mondhatjuk, hogy emberi dolog. Az embernek a korlátaihoz, a bűnös természetéhez hozzátartozik az, hogy félünk. Tehát a félelem az ott van az életünkben. És ahogy a két történetet, illetve a Bibliát tanulmányoztam, azt láttam, hogy van néhány olyan dolog, ami lényeges összefüggésben van a félelemmel, illetve a félelemnek a kezelésével. Hogyan tudunk a félelemmel valamit kezdeni az életünkben. Az egyik ilyen fontos megállapítás, amit a Biblia mond, hogy a hitetlenség az alapvetően emeli a félelemnek a szintjét az embernek az életében. Minél inkább valaki távol van Istentől, vagy meg sem tért, vagy minél inkább eltávolodott Istentől valaki, és a hitében meggyengült, problémák vannak, bűnök vannak az életében, vagy kevés időt tölt az Istennek, mindegy, hogy mi az oka, de hogy távol kerül az Istentől, ennek a következménye az, hogy nem értik az Isten dolgait, nem értik azt, hogy Isten merre vezeti őket, és ebből következik egyfajta ilyen félelem. Szóval a hitetlenségnek az aránya minél magasabb, annál inkább magas lesz a félelemnek a szintje az embernek az életében. És fordítva is igaz, minél inkább bizalommal jössz Istenhez, minél inkább jó kapcsolatban vagy az Úrral, a Szentlélek minél inkább vezet téged, annál inkább átéled és megtapasztalod azt, hogy a félelmeket könnyű kezelni. Akkor is ezt megfélelnek, tehát ezt nem tudod kiiktatni az életedből. Ez nem olyan dolog, hogy egyszer olyan sokat imádkoztam már, hogy nekem többé nem probléma a félelem. Hát ilyen nem lesz. A félelem az mindig egy olyan helyzet, vagy egy olyan ellenség, ami ellen küzdeni kell. De hogyha a hitedben erős vagy, ha az Úrral való kapcsolatodban erős vagy, akkor ez sokkal könnyebb kezelni, és lehet, hogy nagyon rövid idő alatt túl vagy nagyon nagy félelmeken, így más ugyanazokon a félelmeken, talán heteken, hónapokon keresztül sem tud túlélni, mert a hitében nagyon gyenge. Amikor Mózes vezette az Isten népét Egyiptomból egészen az ígéret földjéig, nagyon-nagyon sokszor megjelenik, amikor Mózes beszél a néphez, akkor azt mondja nekik, hogy ne féljetek, és akkor mond valamit, hogy mert az Isten ezt ígérte, mert az Isten innen is ide vezet bennünket, mert az Isten ezt mondta. Az, hogy ne féljetek, az a Bibliában nagyon sok helyen előjön. Jézus nagyon sokszor így köszön a tanítványoknak, hogy így üdvözli őket, és azt mondja, ne féljetek, hogy békesség nektek. Amikor Jézus föltámadt, és az asszonyok, illetve a tanítványok mennek a sírhoz, és ott angyalokkal találkoznak, akkor mit mondanak az angyalok? Emlékeztek rá? Ne féljetek, mert Jézus föltámadt. Miért kell ezt nekik mondani? Nem biztos, hogy nem féltek. Egyrészt a nagypénteki eseményeknek a sok hatása miatt is, meg ennek a sírhoz, és akkor a kővel elgerítve. Szóval a dolgok történnek, amit ők szintén nem nagyon tudnak kezelni. Ne féljetek, ne féljetek, ne féljetek. A Bibliában több százszor benne van ez a kifejezés, hogy ne féljetek. Azért, mert a félelem az egy olyan probléma, ami az ember életében újra és újra megjelenik. De szoktál félni? Van, aki nagyon szokott félni mindentől, van, aki hát, hogy is mondjam, erősebbnek tűnik, és kevésbé fél, de a félelem mindenkinek az életében ott van. Szóval nem mindegy, hogy milyen módon próbáljuk a félelmet kezelni, és a hitünkkel nagyon sokat tudunk ebben segíteni. Az erős hit hamar legyőzi a félelmeket. A következő diában szeretnék mutatni valamit. Amikor a hitről és a félelmekről beszélünk, akkor tehát nem mindegy, hogy milyen a hitünk. Ott vagy te, ez a kis pálcika ember, az a nagy téglalap alakú ábra, az jelentse a problémát, a nehézséget, a félelmeket, bármi, ami előttünk van. És hogyha ezt éred át, mint amit itt látsz a képen, hogy a probléma az nagyobb, mint a kereszt, vagy nagyobb, mint Isten, hogy az Isten képet, a megtapasztalásait, vagy a hited, azok kisebbek, mint a probléma, tudod, mi fog történni? Nagyon-nagyon fogsz félni. Hát hogy fogom ezt az egész problémát így megoldani? Hogy fogok innen tovább lépni? És persze az agyunkkal ott van, hogy van Isten, hogy jaj Istenem, segíts, mert talán még aki nem is keresztény, az is ilyenkor elkezd imádkozni. De alapvetően a félelem az meghatározza az életét. Mert a probléma úgy tűnik, hogy nagyobb, mint a megoldás, tehát nagyobb, mint a kereszt. De ha tovább lépünk a másik ábrán, azok az emberek, akik a hitükben erősek, akik az Istenben bíznak, azok azt élik át, hogy ott van egy ugyanilyen méretű probléma, vagy lehet egy nagyobb probléma, és teljesen mindegy, hogy milyen természetű, de az Isten képe, a hited nagyobb, mint a probléma, ha tudod, mi következik? Az első pillanatban félsz, mint ahogy a tanítványok is féltek, a hajóban is féltek, a sírnál is féltek, és sok-sok helyzetben féltek, a megdicsőülés hegyén is féltek, te is félsz egy csomó helyen, olyan helyzetekbe kerülünk, amikor megijedünk, de a következő percekben azt fogod átélni, hogy ja, de hát az Úr nagy, az Isten milyen nagy. És a keresztre nézel, Istennek az erejére nézel, az Istennek a hatalmára nézel, és azt mondod, hogy nem az a probléma ez. Isten valahogy túl tud engem segíteni. És ennek a következménye az, hogy a hitedek keresztül át tudsz lépni ezeken a problémákon, és valahogy meg fog oldódni. Ugye átéltük már mind a kettőt. Ugye amikor a probléma megállított, és úgy gondoltuk, hogy itt a végén nem tudunk vele mit kezdeni, meg azt is átéltük, hogy annál nagyobb problémákat is nagyon jól tudtunk kezelni, mert az Úr megáldott bennünket, adott bölcsességet, erőt, vagy más oldalról segítséget, és a probléma eltűnt. Te miért szoktál mostanában félni? Gondolkoztál ezzel? Hogy milyen félelmek vannak benned? Mi az, ami újra és újra eszedbe jut, és azt mondja, hogy nem is jó rágondolni. Vagy muszáj rágondolni, mert esetleg napi szinten ott van az életedben. Ha most valami eszedbe jutott, ami eszedbe jutott, az a nagy téglalap, vagy az a kék téglalap, amit látsz, egy probléma, egy nehézség. És hogyha ezt jól tudod kezelni, ez csak azért sikerül, mert az Úr megállt téged hittel, erővel, bátorítással, bizalommal, és az Isten tovább tud segíteni. Egy másik terület, amiről szeretnék beszélni, amiről a Biblia is beszél, hogy a félelmet a szeretettel lehet legyőzni. Azt mondja a Biblia, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Ezt az 1 Jánoson ígyben olvassuk. Félelem és szeretet. Szeretet és félelem. Melyik az erősebb? A félelem vagy a szeretet? Ha tovább tanulmányoznánk Jánosnak az első levelét, János, amikor beszél itt erről, akkor azzal hozza összefüggésbe, hogy aki tudja, hogy üdvössége van, aki teljes bizalommal van az Isten az Úrban, hogy üdvössége van, annak az életében van ott a teljes szeretet, mert az a Szentlélek ajándéka, mert Isten maga a szeretet, erről beszél János apostol, hogy az Isten szeretete ott van az életedben, akkor ez a szeretet kiűzi a félelmeket. Van az érdekes összefüggés, úgy gondolnánk, hogy az Istennek az elejében van nagy kijelentés, hogy nem tudom mi az, ami segít bennünket, de János azt mondja, hogy ha van üdvbizonyosságod, ha tudod, hogy üdvösséged van, akkor ez segít neked abban, hogy megértsd, hogy az Isten milyen nagy és milyen hatalmas, hogy nem a pokolba fogsz kerülni, hanem a mennybe fogsz kerülni, hogy az Isten mennyi mindent megtett érted, hogy mennyire szeretett téged, hogy Jézus Krisztus elküldte, és azt nem csak itt érted, hanem átérted, megtapasztaltad. Ez a szeretet betölti a szívedet, hogy az Isten milyen nagy, az Isten milyen hatalmas, hogy maga Isten a szeretet, és az a szeretet, ha ott van a szívedben, ez segít abban, hogy holnap után, bármikor, amikor a félelmeket kell kezelni, akkor ez sokkal könnyebb lesz, és az Isten vezetni fog ebben. De ez a szeretet nincs meg, ami az üdvbizonyossággal, az Úrral való kapcsolatból fakad, hogy sokkal nehezebb lesz a félelmeket kezelni. És van még egy terület, amire szeretnék kitérni. Egyébként sokkal több dologról is beszél a Biblia. De a következő területről azt mondja, 2 Timóteus 1:7-ben az ige, nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Nem a félelemnek a lelke, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke. Vagyis a Szentlélek. Azt is mondhatjuk, hogy amikor a félelem olyan szinteket ölt, hogy már nem tudod kezelni, lefekszel és azzal álmodsz, fölébredsz és azzal ébredsz, hogy valamitől nagyon félsz. Ezek a félelmek, amelyek így teljesen megbéníthetják az embert, erre mondja a Biblia, hogy ez nem az Istentől van. Ez nem az Isten ajándéka. Mert az Isten ajándéka az nem más, mint az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke, ami kiegyensúl, az, ami vezet téged, ami tovább segít téged. És ez azért fontos, mert nem mindegy, hogy melyik lélek van bennünk. A félelemnek a lelke gyötör bennünket, vagy pedig a Szentlélek az, aki megáll bennünket. És a Szentlélekkel kapcsolatban azt tanítja a Biblia, hogy a Szentlélek, ha kell, hogy teljesek vagyunk, akkor hát abban segít, hogy tele vagyunk az Isten igéjével, jó az Úrral kapcsolatunk, ebből fakad az, hogy Szentlélekkel teljes valaki. Hogy örömöt jelent neki az Úrral való közösség, az igeolvasás, vagy bármi, ami az Istennel kapcsolatos. Tudjátok, miért fontos erről beszélni? Tehát ma egy olyan világban élünk, amiben rengeteg olyan üzenet jön, felén is, hogy betölti a szívedet, a gondolataidat, az elmédet, egy csomó olyan információ, amire semmi szükségünk nincs. És ha nem a Szentlélek tölti a szívedet és a gondolataidat, akkor sok minden más jön oda. És amikor mindenki időhiányjal szenved, amikor mindenki rohan, és magamat is beleértve, és mindenki küzd ezzel, és annyi minden hatás ér bennünket, ha a Szentléleknek a teljessége nincs ott az életünkben, akkor tudjátok mi lesz? A félelemünk, a lelke ott lesz. Hogy ja Istenem, mi lesz az árvízzel, mi lesz a háború lesz, mi lesz a nyomorúság lesz, mi lesz a betegség lesz, mi lesz ezzel a világgal. És hogyha a világból jövő információk, ami nincs megszűrve az Istennek az igéje alapján, vagy nincs megszűrve a Szentlélek alapján, azok betöltik az embernek a fejét, a gondolatait, akkor persze, hogy félnek az emberek. Hát miért legyen nyugodt egy átlagember, aki csak a problémát hallja napi 24 órában? Hát mitől kell nyugodtnak lenni? Amikor azt látjuk, hogy körülöttünk egy ilyen zűrzavaros társadalom van, ahol az emberek bizalmatlanok, félnek, nem hisznek senkinek és semminek, akkor egyrészt az érthető. Mert ezt töltik be a gondolataikat, mert ezt az információt kapják, és a félelem lelke leuralja őket. De azt mondja a Biblia, hogy nem a félelemnek a lelkét kapták azok, akik az Úrban vannak, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Vagyis, hogy a Szentlélek ott van az életedben, és engedett, hogy teljességre jusson, hogy Szentlélek betöltsön, ez nagyban segít abban, hogy nem kell aggódni a félelem miatt. Könnyebben lehet kezelni a félelmeket. Majd szeretnék még néhány dolgot megemlíteni a megpróbáltatásokkal kapcsolatban, hiszen látod a kis bejátszásban a filmben, illetve a felolvasott igében, hogy ez a hajóút, ez egy egyfajta megpróbáltatás volt mind a két történetben. Nem egyszerű történet. Nem egyszerű volt átélni. Az egyik ilyen fontos megállapítás, hogy mind a két hajóútnál benne van a történetben, hogy Jézus az, aki elindítja a tanítványokat. Azt mondja, hogy menjetek és induljunk el, és az egyik történetben ő is ott van velük, és együtt utazik a hajóba, csak Jézus alszik, és a többiek próbálják irányítani a hajót. A másik történetben azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy induljatok el a tónak a túlsó oldalára, és én még egy kicsit itt maradok, azt olvassuk, hogy egyedül marad és imádkozik, és majd követnek benneteket. De ami fontos látni, hogy Jézus Krisztus az, aki azt mondja, hogy innen most induljunk el, és menjünk át a másik oldalra. Tehát ő kezdeményezi ezt az egészet. Ez nem egy ilyen gyors döntés volt, vagy nem a tanítványok kapkodtak össze-vissza, és azért indultak el, vagy nem voltak elég elővigyázatosak, vagy nem nézték meg az időjárás jelenti, nem erről szól dolog. Hanem arról, hogy Jézus azt mondta, hogy induljunk át a másik oldalra. Tehát Jézus indítja őket, és ebből az indulás után mind a két történetben azt olvassuk, hogy elindulnak megpróbáltatások aztán. Ami fontos látni, hogy néha a keresztények azt hiszik, hogy ha Isten azt mondja nekem, hogy menjek és elindulok, hát akkor ott nem lehet probléma. Hát Isten mondta, nem? Hát akkor ott biztos, hogy lesz elég pénz, lesz elég idő, mindenki támogatni fog engem, semmi probléma nem jöhet, hát Isten mondta, nem? De hát ez nem így van. Azért, mert Isten mond neked valamit, azt mondja, hogy indulj el, vagy tegyél meg valamit, ez nem azt jelenti, hogy problémamentes lesz az egész. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Itt ebben az esetben úgy tűnik, hogy hát egyik történet sem azt mondja, hogy problémamentes. És az egyik ilyen probléma, amit érdemes látni, és szerintem te is sokat tapasztaltad már, meg én is, hogy amikor engedelmeskedni akarsz az Istennek, akkor az ördög mindig akadályokat állít. Ez néha észrevehetetlen, mert az Isten átsegít bennünket, és észre sem veszük. Máskor meg komolyan kell imádkozni azért, hogy egyik lépés következhessen a másik után, az ördög azok van. Mindig meg akarja akadályozni az Isten munkáját. A történetben azt olvassuk, hogy azért kellett átmenni a másik oldalra, a tengernek, tehát a tónak a másik oldalára, mert a másik oldalon tudjátok, mi várta a tanítványokat és Jézust. A gadarai megszállott. Egy olyan ember, akit az ördög szinte 100%-ban irányított. És az ördög nagyon jól tudta, hogyha Jézusot meg fog jelenni, és találkozni fog ezzel az emberrel, és lesz egy ilyen szellemi összecsapás, ahol az Istennek az ereje, és az ördögnek az ereje összecsapott, nem kérdés, hogy ki fog győzni. Az ördög ezt tudja. Tehát mi következik ebből? Meg kell akadályozni, nehogy odaérjenek. És akkor jön egy szélvihar, jönnek a problémák, és jönnek a nehézségek, hogy nehogy átérjenek a másik oldalra. Te átérted már ezt? Isten mondott neked valamit, elindultál, és az ördög mindenféle akadályt próbál bevetni. Akkor lesz állás a gyerek, akkor kezd el fájni a fejed, akkor fog nem beindulni az autót, vagy nem tudom, akkor fogod lekésni a busz vagy a villamost, akkor derült, hogy pont elfogyott a pénzed, vagy valamit otthon hagytál, és sokszor ilyen apró bosszantó dolgok, vagy máskor még nagyon nagy akadályok jönnek. Átérted már azt, hogy Isten mondott valamit, igen mondtál rá, és akkor egyszerűen nem működött semmi. Tehát jött 10-15 olyan dolog, ami akadály volt annak, hogy megtörténjen. Hadd szabadítsanak föl benneteket arra, az Isten igéje erre szabadít föl bennünket, hogy soha ne a problémát nézzük. Itt a mögöttem lévő ábrán látjátok. Akadályok, nehézségek lesznek, ezek vagy természetes szintű akadályok, vagy az ördög rakja oda, vagy már régen ott volt, teljesen mindegy, miről van szó. De nem mindegy, hogy ezekre az akadályokra nézel, vagy pedig Jézus Krisztusra nézel. Hát, ha Jézusra nézel, akkor ezek az akadályok hamar el fognak tűnni. Szóval az egyik ilyen probléma az volt, hogy jó lenne, nem érkeznének meg a gadarajoknak a területére. Az ördögnek mindenképpen ez volt a célja. A másik ilyen dolog, a másik történetben azt olvassuk, hogy egy hatalmas csodát élnek át a tanítványok, amikor Jézus nagyon kevés ételből nagyon sok embert megetett. És átadik a tanítványok azt, hogy Jézusnak minden lehetséges. Ott van bennük ez a csoda, hogy az a nagyon kevés élelmiszer milyen sokaknak elég volt, még maradt is rengeteg. Ezután következik az, hogy beülnek a hajóba, és elkezdenek a másik oldalra menni, és jön a szélvihar, meg az ellenszél. azt átélted már, hogy, hogy valami áldás ott volt az életedben, valami megtapasztalás, Isten szólt hozzád, amikor olvastad az igét, vagy imádkoztál, vagy egy Isten tiszteletem, Isten nagyon inspirált téged, és aztán kiléptél az ajtón, vagy tovább léptél, és akkor jöttek olyan események, amelyek az agyadat, meg a szívedet teljesen átmosták, és valami problémával töltöttek fel. Hogy gyorsan felejtsd el azt, ami történt, ne ezzel foglalkozz, hanem foglalkozz valami problémával, ami lekötő az agykapacitásodat, meg a hitedet blokkolja, meg mindent. Én már sokszor átéltem. A tanítványoknál itt azt olvassuk, és Jézus erre hívja fel a figyelmüket, hogy amikor ott vannak a hajóban, és megijednek attól, hogy jaj Istenem, most mi lesz velük, el fogunk veszni, akkor azt mondja, hogy állj már, mert a miért vettük hitetet? Hát nem okultatok a kenyerekből? Nem emlékeztek arra, hogy mi történik? Hogy nekem minden lehetséges? Ugye akkor olyan hamar elfelejtünk dolgokat. És az nem azért van, mert öregek vagyunk, vagy betegek vagyunk. Az emberi vagy úgy működik, hogyha ott van valami benne, ami fontos, az megmarad. De hogyha újabb és újabb események jönnek, akkor ezek fölülírják a régit, és olyan, mint a számítógép, hogy valahol hátul eltárolja a Winchesterbe az adatokat, de két nap múlva már keresni kell, hogy hova tetted. Átvész egy csodát, egy áldást, Isten mond neked valamit, nagy dolgokat érsz át, Isten felszabadít, és akkor a következő két órában az ördög próbál néhány olyan információt benyomni a szívedbe és az agyadba, ami ezt úgy nullázza, vagy hátra viszi, és akkor foglalkozol valami problémával. Ezekkel mindig vigyázni kell, mert ezek ilyen nehézségeket jelentenek az embereknek az életében. Tehát amikor azt mondjuk, hogy engedelmeskedünk Istennek, az nem azt jelenti, hogy problémamentes lesz az utunk. A tanítványok megijednek a széltől, meg a vihartól, problémáik vannak, de azt elfelejtik, hogy Jézus ott van a hajóban. Képzeljétek el ezt a helyzetet. Ott küzdenek a tanítványok, vitorlával, vízzel, viharral, mindennel, Jézus alszik. És azt mondják, hogy Istenem, itt a vége, el fogunk pusztulni. És senkinek nem jött eszébe az, hogy hát ha Jézus is a hajóban van, Jézus is így fog meghalni velünk együtt. Hát valahogy a proféciák nem erről beszélnek, hogy Jézus nem azért jön el, hogy egy hajóbalesetben, vagy hajókatasztrófában életét adja az emberiségért. Ugye? Szóval milyen furcsa az, hogy az emberek nagyon hamar elfelejtenek fontos igazságot, és te is ilyen vagy, meg én is ilyen vagyok, ha nem figyelünk el. A tanítványok megijednek, és azt mondják, hogy végünk van, de nem ismerik fel, hogy a világ megváltója ott van a hajóban. És ő nem fog meghalni ott. Persze az jó, hogy szólnak neki, hogy a segítségét kéri, de ez nagyon fontos látni, hogy ha te életedben ott van Jézus Krisztus, ha a gyülekezetünk életében ott van Jézus Krisztus, lehetnek problémák, lehetnek nehézségek, de ne felejtsd el, hogy a hajó nem fog elsüllyedni. Jöhet akármilyen szélvész, jöhet akármilyen hullámzás, jöhet akármilyen ördögi trükk, vagy bármilyen kísértés, nehézség, de ha Jézus ott van, akkor meg fog tartani, ez biztos. És hogyha arra gondolsz, hogy az életedben mi az, amitől most félsz, ha Isten indított el téged, akkor ő meg fog tartani. Akkor nem fog elsüllyedni a hajó. Lehet, hogy megijedsz, lehet, hogy te is kapkodni fogsz, mint a tanítványok, lehet, hogy még Isten és számunk érvén úgy megszólítjuk, hogy jaj, Uram, hát elfelelkeztél volna, ha nem látod, hogy mekkora problémában vagyok. De, ha Jézus ott van, ez azt jelenti, hogy a legnagyobb viharban és a legnagyobb ellenszélben is biztonságban lehetünk, és ezt a tanítványok is átérik. Akkor van probléma, hogy olyan utakon járunk, ahol Isten nincs velünk. Emlékeztek arra a történetre, Jónásnak a történetére, amikor olyan hasonló helyzetek vannak ott, és egy szélvihar van a tengeren. Jónásnak azt mondja Isten, menj Ninivébe, és elindul az ellenkező irányba. Fölszáll a hajóra, kifizeti a jegyet, és szeretne kényelmesen utazni. És mi történik? Jön a szélvihar, jön a hullázás, jön minden, jön egy katasztrófa. Miért? Mert engedetlen. És ennek a következménye nem az, hogy az Isten megnyugtatja, hogy ne aggódj, ne félj, minden rendben van, úgyis el fogsz élni majd a célod felé, hanem megállítja őt, és azt mondja, hogy nem, mehetsz tovább. Mert nem az Isten indította el. egy ilyen tragikusnak tűnik ez a történet, de is egy pozitív dolog, hiszen Isten nem mondna senkiről. Mikor rossz irányba mész, és azért vannak viharok az életedben, mert rossz irányba indultál el, ennek a következménye az, hogy Isten lehet, hogy vagy vihart ad, lehet, hogy vagy zűrzavar lesz, de azt mondja, hogy állj meg, így vissza. Nem azt mondja, hogy akkor pusztulj el. Jónás nem ki akarta ittatni a forgalomból, és nem azt mondta, hogy ilyen profitára nincs szükségem, elegem van az ilyen emberekből. Igaz, hogy beviszi a tenger mélyére, de aztán visszahozza, és azt mondja, hogy akkor menjünk tovább. Ha Jézus a hajóban van, akkor minden rendben van. Ha Jézus nincs a hajóban, akkor vannak problémák, akkor sokkal nagyobb problémák vannak, de ne felejtsd az Isten akkori szeretteit. Akkor is meg fog szólítani. A tékozó fiút visszahozta a legmesszebb ponton. Az Isten kegyelme és az Isten szeretete akkor is működik, ha Isten nélkül utazol valamelyre. Csak ne felejtsd el, akkor egészen más dolgokat fogsz átélni. És még egy dolgot szeretnénk megemlíteni a problémák vagy a nehézségeknek a témakörénél. Ha Isten elindít bennünket egy úton, és Isten mondta azt, hogy házasodjunk meg, Isten mondja azt, hogy vállaljunk gyerekeket, és Isten mondja azt, hogy nem tudom, erre a munkahelyre menjünk, Isten mondja azt, hogy ilyen szolgálatot végezzünk, Isten mondja azt, hogy ebbe a városba költözzünk, és úgy érzed, hogy ebben ezekben a dolgokban, akár hétköznapi, akár nagy volumenű dolgok, Isten indított el téged, és valami nehézség, vagy valami probléma támad a gyerekeiddel, az anyagi életeddel, a lelki dolgaiddal, a kapcsolataiddal, bármivel is. És elkezdesz imádkozni, és azt mondod, hogy Uram, most segíts nekem. Egy biztos, hogy Isten segíteni fog. Egy másik dolog, hogy Isten nem mindig úgy segít, ahogy mi elképzeljük. Általában megfigyeltem magamat is, de szerintem lehet, hogy nektek is valami hasonló tapasztalatotok van, hogy amikor imádkozol és valami problémád van, akkor nem csak azt mondod, hogy Uram, szeretném, hogyha ez a probléma megoldódna, hanem van egy elképzelésünk, hogy hogy kell ezt a problémát megoldani. És nagyon sokszor ezt is elmondjuk Istennek. Az első az rendben van, a második az nem mindig úgy működik. Tehát a megoldási javaslatunkat Isten nem mindig veszi komolyan. Valami más alternatívával gondolkodik. Ez azt jelenti, hogy az Isten elég kreatív Isten. Olyan ötletei is vannak, ami neked nem is jutott az eszedbe, vagy nekem. Itt a történetben azt olvassuk, hogy a tanítványok már messze bent vannak a vízen, ellenszél van, már a vitorlákat is le kellett húzni, mert nem ellenszélben lehet vitorlázni. Próbálnak kevezni, de olyan nagy az ellenszél, hogy a hullámok azok ellenük dolgoznak, és inkább hátra felé sodorja őket. Tehát ilyen egyetelőre kettőt hátra tempóban haladnak, tudjátok, ez elég fárasztó szokott lenni. Az életben is vannak ilyen nehézségek, hogy valaki egyetelőre, vagy kettőt hátra, és azt hisz, hogy előre halad, pedig igazán hátra felé. A tanítványok is ezt élik át, és akkor amikor az éjszakának már a közepén vannak, tehát azt mondja a Biblia, hogy a negyedik őrváltásra, azt hiszem, az van itt az igében, az tulajdonképpen olyan 3 órától 6 óráig, tehát a hajnali 3-tól 6-ig tartott. Ez az őrváltásnyi idő. Mikor indultak el? Amikor sötétedett. És a hajnali 3-4-5 óra fele még mindig nyomják az evezőkkel, és még mindig nem jutottak sehová, csak a tó közepén van. És akkor biztos, hogy megfogalmazódik bennük az, hogy jaj Istenem, most segíts, hát mi lesz velünk? Hogy fogunk átérni a túlsó partra? És azt olvasok az igében, hogy Jézus ott van kint a parton, és a sötét éjszakának a közepén is látja őket, hogy őt küzdenek. Látja őket, hogy nyomják az evezőkkel, próbálják a vizet legyőzni, meg az ellenszedet, de nem megy neki. És egyszer Jézus elindul, és megy segíteni. Ha te lettél volna ott a hajóba, és azt mondod, hogy Isten, most adja valami megoldást, akkor milyen megoldást kértél volna? Mi az, ami mindenkinek eszébe jut? Mondjuk ne fújjon a szél ura. Igaz? Ha nem fúj a szél, akkor már tudunk kevezni tovább. A szél az fúj tovább, és érdekes módon Jézus is abban az irányba indul el a vízen, mint amelyre a tanítványok mennek. Jézus nem a probléma szembeszél, a tanítványok a probléma szembeszél. És oda sétál melléjük a vízen, segíteni akar nekik, de megijednek. A tanítványok ezért imádkoztak, hogy valami nagy csodát szeretnénk most látni, valami jönne az Úr a vízen közlekedni, és akkor ők megtapasztalhatnánk az ő nagyságát, meg valóságát. Így eszükség volt. Jézus mit csinál? Bemutat egy olyan segítségnyújtási lehetőséget, ami teljesen kívül volt az ő gondolkodás módjukon. Ez azért fontos látni, mert amikor mi imádkozunk, és mi kérünk vezetés, segítséget Istentől, akkor Isten meghallgatja ezeket az imádságokat, de nem biztos, hogy úgy, ami számunkra mondjuk logikusnak tűnne. Csak néhány példát itt az elmúlt hetek eseményeiből hadd mondjak, ami a gyülekezetünket is érintette. Évek óta mennek ezek az angol táborok. Ebben az évben a legnehezebb volt helyszínt keresni a tábornak. Minden iskola nemet mondott, felújítják, más programok vannak, mindenféle problémáink voltak. Egészen a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy nincs egy hely Budaörsön, ahol egy ilyen tábort meg lehet szervezni, mert mindenki nemet mondott. Pedig amikor elindult az egész probléma, hogy keressük a tábort, az én imádságom az volt, hogy Uram, szeretnénk ezzel egy napig foglalkozni, és akkor túl vagyunk rajta. És ehhez képest majdnem egy hónapig foglalkozunk vele, és még mindig nem volt meg a megoldás, és aztán nagy nehezen megvett egy olyan iskola, amire legutoljára gondoltunk volna. Én nem tudom, miért oda vitt bennünket most Isten ebbe a bizonyos iskolába. Mindent kipróbáltunk, már eddig se jött össze, most ide kell menni. Ugye sok ilyen dolog van, hogy imádkozunk valamiért, és akkor megvan az ötletünk, hogy Uram, azt szeretném, hogy ez így és így történjen. És azt mondja, Isten, rendben van, segítek neked, és akkor Isten azt mondja, hogy így és így fog történni. És egy másik lehetőség, egy másik alternatívát kíván helyezni Isten elé. Itt van ez a bárka történet. Nem voltam nagyon boldog két héttel ezelőtt, amikor a lakossági fórumon voltam. Ami ott történt, az abszolút nem a, hogy is mondjam, olyan napjaim közé tartozik, ami nagyon szívesen emlékeznék rá. Majd egyszer elmesélem nektek, akik nem voltatok ott. Ez azt jelenti, hogy a B-verzió volt egy A-helyszín, most egy B-verzió is előjött, ez sem fog működni, most egy C-verziót kell keresni. Én azért imádkoztam, hogy ebben az évben épüljön fel a bárka. Lehet, hogy ebben az évben föl fog épülni, nem tudom, de hogy nem azon a helyszín, az is valószínű, tovább kell menni, és Isten valami más megoldást mutat nekünk. Múlt héten nem voltam itt a gyülekezetben, Karcagon voltam, a Szolnok megyében egy kis város, mellett ott van Kisújszállás, egy másik ilyen Szolnok megyei kisváros. Két gyülekezet volt együtt, és a Kisújszállási gyülekezetből lévők azt mondták, hogy ők az elmúlt 2-3 évben nagyon-nagyon sokat imádkoztak a városukért. Isten arra indította őket, hogy folyamatosan imádkozzanak azért, hogy a városuk áldott legyen, hogy az evangéliumot haladjon. És hát ők azt arra számítottak, hogy évente nem tudom, x számmal többen fognak megtérni, mint eddig. És azt úgy várták is, hogy akkor majd kik lesznek azok az emberek, akiket el tudnak kérni. És ennek az imádságnak az lett az eredménye, hogy Isten meghallgatta az imádságukat, de nem az lett a következménye, hogy nem tudom, 25 fős gyülekezett, most már 45 fős lett, hanem az lett a következménye, hogy az elmúlt időszakban, amikor a törvények változtak és az egyházak átvenettek iskolákat, akkor Kisújszállás lett az a város Magyarországon, ahol minden egyes általános iskola a baptista gyülekezeté, vagy azért a baptista fenntartásánál. Egy zeneiskola, meg egy középiskola is. És amikor azt mondták, hogy ezt átélték, hogy tulajdonképpen bárhol mehetnek és bárhol hirdethetik az evangéliumot, és nincs akadály, és gyakorlatilag olyan kapcsolatok nyíltak ki előttük, amit ők föl se tudnak dolgozni, akkor azt mondták, hát erre nem gondoltunk. Isten nem 3 emberrel vagy 5-tel többet adott nekik, hanem 2000-rel többet, akik felé szolgálhatnak. Te átélted már azt, hogy imádkoztál valamiért, valakiért, megvoltak az elképzeléseid, hogy fog ez az egész már megtörténni. Talán is mondtad Istennek, hogy akkor holnap, meg holnap után ezt kell megtenni, és hogyha így célba jönünk, akkor milyen jó lesz. És Isten azt mondja, hogy rendben van, és egy másik úton fogunk eljutni odáig. Amiből sokkal nagyobb áldás lesz, hogy amiben az Istennek a dicsősége más módon fog megnyilvánulni, és más módon fog az Istennek a hatalmon lenni. Nagyon fontos látni tehát, hogy amikor engedelmeskedünk az Istennek, az engedelmesség nem csak azt jelenti, hogy elindulok, hanem azt is, hogy az Istennek a kreativitásából, az Istennek a vezetéséből bármi, ami fakad, abban is legyünk rugalmasak. A kereszténységnek az egyik legnagyobb problémája az, hogy engedelmeskedünk az Istennek, de csak így, meg de csak úgy. Ragaszkodunk a megszokásainkhoz, ragaszkodunk az elképzeléseinkhez, és ha Isten azt mondja, hogy egy picit másképp kell csinálni, mint amit tegnap tettünk, vagy amit az elmúlt 5 vagy 100 évre tettünk, akkor az emberek leállnak és ragakolnak, és nem tudnak tovább menni. Pedig az Isten az ilyen Isten, aki nem mindig ugyanazokkal az utakon jár. Nem három-négy megoldási terve van, és akkor mindig ugyanazokat ismételgeti. De mindig tud hozni valami újat, valami olyat, amit el sem tudsz képzelni. Most hadd kérdezzem meg azt, hogy miért szoktál mostanában imádkozni? Mert amiért imádkozom mostanában, ami úgy a szívednek a közepén van, és újra elmondod Istennek, egyrészt számíts arra, hogy vagy egy napon belül, vagy egy éve, vagy öt éven belül, az a terület mozdulni fog az életedben, mert Isten valamit akar ezzel tenni. De arra is számíts, hogy nem biztos, hogy úgy, ahogy te elképzelted. És ez ne okozzon neked problémát. Nem számít. Legyen úgy, ahogy Isten akarja. Az sokkal jobb, mint úgy, ha az történik, amit én akarok. Utólag mindig megtapasztalja ezt az ember. Szóval az engedelmesség az nem csak azt jelenti, hogy igen vagy nem, hanem azt jelenti, hogy rugalmasak vagyunk. Együtt mozdulunk az Istennel. És azon az úton járunk, amelyet ő mutat nekünk. Befejezésül itt van tehát ez a két történet, amit felolvastam a Bibliából. Azt mondja az ige tehát Lukás 8.24-től, ekkor oda mentek hozzá, felébresztették és így szóltak, Mester, elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Az egyik kérdés, hogy hol van a hitünk, hogy milyen szinten van a hitünk. Minél erősebb a hited, minél erősebben kapaszkodsz Istenbe, annál inkább fogod kezelni a problémákat, félelmeket, nehézségeket. Márk 6.50-től azt mondja az ige, mindjárt látták ugyanis, és megrettentek, amikor Jézus a vízen járt, és meglátták őt. Ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Egy fontos üzenet. Amikor meglepődsz az, amit az Isten mit tesz, körülötted, hogy benne, az Isten azt mondja, hogy bízzál, ne félj, én vagyok. Lehet, hogy olyan dolgok történnek, amit te nem terveztél, de nincs benne a naptárodban, nincs benne a gondolataidban, de ne felejtsd el, én vagyok az Úr. Bízzál és ne félj. Mehetünk tovább. És az 52. versben Jézus azt mondja, hogy ez a bizalmatlanság és félelem azért volt, mert nem okultak a kenyerekből, a szívük még kemény volt. Vagyis elfelejtették a tegnapnak a csodáját. Elfelejtették azt, hogy tegnap milyen hatalmas dolgot tett velünk az Úr. És akkor ma meg tökre fog menni. El fog pusztulni vége mindennek. Tehát Jézus ott van. Amikor ezeket a történeteket olvasok a Bibliából, vízről, hajóról, szélről, utazásról, nagyon sokszor azt kell látni, hogy összefoglalásképpen, hogy jelképesen a hajó az nem más, mint a te életed. Nagyon sokszor az egyházra is vonatkoztatják, hogy a hajó az egyház. De a hajó egy gyülekezet, a hajó a személyes életed. A víz az nem más, mint az az élet, amin keresztül kell menni. Megszületünk és végig kell utazni az életet. A hullámok, meg a szembeszél, meg a szélvihar az nem más, mint a problémát és a nehézséget, amelyeket valahogy kezelni kell. És a megoldás minden esetben Istennek a hatalma, Istennek a kegyelme, hogy Jézus Krisztus ott van, és meg tud segíteni bennünket. Ne felejtsd el tehát, hogyha a te életedben, a te hajóban ott van Jézus Krisztus, akkor túl nagy baj nem lehet. Ha a terveidben, a vágyaidban ott van Jézus Krisztus, akkor túl nagy baj nem lehet. Akkor is lesznek problémák, akkor is lesz szembeszél. Akkor is el fogsz élni olyan eseményeket, hogy mindenki előre van, és úgy gondolod, hogy te még szóval nem tudsz egy minimum teljesen mozdulni. Másnak sikerül, nekem nem sikerült. De majd az Isten változtat ezen. Máskor meg másnak lesznek nehezebb napjai, másnak lesz szembeszél, és téged fog előre vinni az Úr. Isten meg fog áldozni, és meg fog segíteni bennünket. Tanítványokat is kihozta ebből a nehéz helyzetből. És átélhették a tegnapnak a csodáját, hogy 5000 ember nagyon kevés élelmiszerből bőségesen kapott, és átélték azt a csodát is, hogy a nehézségből Isten kiszabadította őket, és átélték azt is, hogy amikor átmentek a másik oldalra, akkor az ördög által legjobban megszállt ember, aki ott a környéken volt, az Isten megszabadította. Jézus Krisztus kiparancsolta belőle a démonokat, és az az ember Krisztus követő lett. Nem mindegy tehát, hogy mire nézünk. Az Isten vezetésére, az Isten csodáira, az Isten nagy dolgaira, vagy pedig mindig arra, hogy merő fúj a szél, hogy mekkorák a hullámok, hogy most nehéz a könnyű az élet, nagyon nem mindegy. Azt mondja az ige, hogy aki mindig csak a szelet figyeli, annak mi lesz az eredménye? Soha nem fog verni, soha nem fog csinálni semmit, mert ugye ismeritek ezt a fajta, úgyis mondjam, emberfikust, vagy amit is nevezhetnénk, hogy lusta. Most süt a nap, most azért nem csinálok semmit, most esik az eső, azért nem csinálok semmit, most hideg van, most meleg van, most nem tudom mi van. Tehát, hogy mindig van ok, ami miatt nem kell előre menni. És ez így van a hitéletnek a területén is, hogy jaj, nekem most olyan nehéz, jaj, nekem most fáj, jaj, tegnap nem sikerült, és mindig valami problémára összpontosítunk, ami megállít bennünket. De a mai üzenetben azt mondja nekünk az Úr, hogy soha ne a problémákra fókuszál, mindig Jézus Krisztusra. Persze foglalkozni kell a problémákkal, de a kereszten keresztül, Jézus Krisztuson keresztül. Ha Jézus ott van az életedben, akkor nincs nem baj. Ha nincs ott az életedben, akkor hívva az életedben. Akkor meg fog jelenni az életedben, és stabilá teszi az életedet. Akármekkora szembeszél, akármekkora vihar, nagyon nem fog elsüllyedni. Jöhetnek nehézségek, jöhetnek problémák, és Jézus Krisztusnak a hatalmat vesz az életünkben. Befejezésül akkor szeretnék imádkozni, és hadd imádkozzak veletek együtt úgy, hogy közösen imádkozzunk ti is magatokban, ami most neked a legnagyobb probléma. Talán a legjobban félsz tőle. Vagy ami a leginkább eltakarja Jézus Krisztust előled. Mi az? És imádkozunk úgy, hogy Uram, tudom, hogy te nagyobb vagy, mint ez a bizonyos ember, ez a bizonyos helyzet, ez a bizonyos probléma, ami körülöttem van. És rád akarok figyelni, és benned akarok bízni. És hogyha így tudsz imádkozni, hát hogy holnap ott a megoldás. Lehet, hogy haza sem ész, mert meg is oldódott az egész. Az Isten, hogy a következő egy évedből telik, de az Isten meg fog állni a neked előtt, és meg fog segíteni. Imádkozom. Úr Jézus, ezen a mai vasárnapon szeretnénk bízni benned még jobban, mint ahogy eddig tettünk bármikor is. És akarjuk, Uram, hogy emlékezzünk mindazokra a csodákra, jó dolgokra, igékre, kijelentésekre, amelyeket te mondtál és te mutattál nekünk. Köszönjük ezt, Uram. És imádkozom azért, hogy töltse be a szívünket, a lelkünket, a gondolatainkat, a szemfelked, az Istennek az igéje, az Istennek az igazságai, a te erőd és a te hatalmad. És imádkozom azért, Uram, hogy ne tudjon megakadályozni, vagy megállítani bennünket semmi olyan információ, vagy félelem, vagy aggodalmaskodás, vagy hitetlenség, ami a világból, vagy az ördög oldaláról jönne. Kérünk, Uram, hogy erősíts meg ma bennünket. És imádkozom azért, hogy amit valakik megfogalmaztak most a szívükbe, hogy mi az a probléma, imádkozom, hogy ezekért a problémákért, vagy nehézségekért, Uram, jöjjön a te hatalmad és a te dicsőséged, és ebben is lehessen átélni és megtapasztalni valami olyan isteni, mint ami az Isten félelmet erősíti bennünk. Hogy te nagyobb vagy, mint a szél, nagyobb vagy, mint az árvíz, nagyobb vagy, mint a tűz, nagyobb vagy, mint gonosz emberek, nagyobb vagy, mint anyagi nehézségek, vagy bármi, ami bennünket érhet. Betegségeknél, gyomorúságoknál is nagyobb vagy. Köszönjük, Uram! És köszönjük, hogy a te sebeid által van helyreállás és van gyógyulás, és hiszünk és bízunk ebben. És így imádkozunk, Urunk, hogy ahogy tanítottad a tanítványokat, hogy okuljanak a tegnapok az áldásaiból, szeretnénk mi is okulni és nem elfelejteni semmi jó dolgot. És úgy tekinteni a holnapra, hogy abban is olyan, ugyanolyan Isten vagy, hiszen te nem változol, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Amit meg tudtál tenni tegnap, azt meg fogod tenni ma is és holnap is. Köszönjük ezt, Urunk. És kérjük, hogy a te lelkeddel töltsd be bennünket, és erősíts meg bennünket. Hogy ne a keserű keresztényeknek a táborát sokasítjuk, vagy a hitetlenkedő keresztényeknek a táborát, hanem merjünk bízni és hittel elindulni. És bármilyen megoldásokat is adsz nekünk, bármilyen áldásokat is hozol az életünkbe, hanem szeretnénk azt teljes szívvel elfogadni, és tudjuk, hogy minden jó dolog tőled származik. Az teljesen úgy, akkor is köszönjük, és akkor is kérjük, ha valami régi dolog azt is. Aztán te vagy az Isten, aki régit is, újat is elő tudsz hozni, és meg tud áldani. Köszönjük ezt neked. És imádkozom azért, Uram, hogy a következő napokban is tudjunk így élni, folyamatosan hátranézni és emlékezni a tegnap áldásaira. Számítani arra, hogy ma is te vagy az Úr, és te vagy az Isten. És ezzel a hittel és reménységgel tekinteni a holnap felé. És imádkozom azért, Uram, hogyha valakiknek az életét blokkolta a félelem, aggodalmaskodás, hitetlenség, vagy most szabadulást tudom, könyörgünk azért, hogy amit az ige mondta, hogy nem a félelmet a lelkét kaptuk, hanem a szeretetnek és a józanságnak és az erőnek a lelkét. Kérünk szemléletét, gyere, töltsd be az életünket, erősíts meg, áld meg bennünket, újíts meg bennünket. Az Úr Jézus nevében imádkozom mindezért. Amen.